Andy Weir, a marsi. 9. fejezet. Naplóbejegyzés, 79. szól. Ez a 8. úton töltött napom estéje. A Sirius 4 egyelőre sikeres. Beálltam egy rutinra. Minden nap hajnalban kelek. Először ellenőrzöm az oxigén és a széndioxid szinteket, majd eszem egy reggeli adagot, és iszom egy csésze vizet. Utána a lehető legkevesebb vizet használva megmosom a fogamat, és megborotválkozom egy elektromos borotvával. A marsjáróban nincs WC. Úgy volt, hogy arra a célra a ruhánk regeneráló rendszerét használjuk, de azokat nem arra tervezték, hogy 20 napnyi termést tároljanak. A reggeli vizeletem egy újra zárható műanyag dobozba megy. Amikor kinyitom a marsjáró, úgy bűzlik, mint egy kamionos pihenő klotyója. Kivehetném, hogy elpárologjon, de keményen megdolgoztam azért a vízért, és semmiképpen nem fogom elpazarolni. Amikor visszaérek, megetetem a víz visszanyerővel. A ganém még értékesebb. Nélkülözhetetlen a burgonya farm számára, és én vagyok az egyetlen forrása a marson. Szerencsére, ha elég időt töltesz az űrben, megtanulod, hogyan szarjál zacskóba. És ha azt hiszed, nagy a bűz, amikor kinyitom a húgyos dobozt, gondolj bele, mi van itt kábelfektetés után. Amikor ezzel a kedves kis rutinnal végeztem, kimegyek, összeszedem a napelemeket. Hogy miért nem tettem meg előző éjjel? Azért, mert a napelemek szétszedése és összepakolása teljes sötétségben nem valami szórakoztató. Ezt a saját káromon tanultam meg. Az elemek biztonságba helyezését követően bejövök, bekapcsolok valami szar 70-es évekbeli zenét, és elindulok. 75 km/h a marsjáró végsebességével kecmergek. Elég kényelmes idebent. Egy futtában rövidre vágott nadrágot és vékony inget viselek. Ha meleg lesz, leszedem a burkolatról az odaragasztott szigetelést, ha hideg, visszaragasztom. Majdnem 2 órát tudok haladni, mielőtt az akku lemerül. Egy gyors EVA-vel kicserélem a kábeleket, aztán vissza a kormány mögé az aznapi út másik feléhez. A terep nagyon sima. A marsjáró alváza magasabban van bármilyen környékbeli kőnél, a végtelen korszakok homokvirharai által simára csiszolt dombok pedig enyhén lejtősek. Amikor a második akku is lemerül, ideje az újabb EVA-nek. Leszedem a napelemeket a tetőről, és kipakolom őket a földre. Az első néhány szalon még sorba rendeztem, de most már csak szanaszét terítem őket, puszta lustaságból a lehető legközelebb a marsjáróhoz. Ekkor jön a nap hihetetlenül unalmas része. 12 óra tétlen üldögélés. És már kezd elegem lenni a marsjáróból, a belseje akkora, mint egy furgoné, ami soknak tűnhet, de próbálj csak meg eltölteni 8 napot egy furgonban. Alig várom, hogy a lak tágas, nyílt terében gondozhassam a burgonya farmomat. Itt tartunk. Már nosztalgiával gondolok vissza a farmra. Ez mennyire gáz már? Szar 70-es évekbeli sorozatokat nézek, és egy rakás Poirot regényt olvasok, de leginkább azzal töltöm az időmet, hogy kitaláljam, hogy jutok majd el az Árész 4-hez. Mert egyszer el kell jutnom oda. Hogy a pokolba fogok túlélni egy 3200 kilométeres utat ebben az ízében? Nagyjából 50 napig fog tartani. Kell majd hozzá a víz visszanyerő, az oxigenátor, talán a lak néhány fő akkuja és egy csomó napelem, amivel feltölthetem őket. Hová fogom tenni mindezt? Ezek a gondolatok kínoznak a hosszú, unalmas napokon. Végül besötétedik, én meg elfáradok és lefekszem az ételcsomagok, vízpalackok, az extra oxigénpalackok, a széndioxid szűrők, a húgyos doboz, szaros zacskók és a személyes dolgaim közé. Van egy csomó legénységi kezes lábasom, ami jól jön pluszban a takarók és a párnák mellé. Lényegében minden éjjel egy rakás szemétben alszom. Napropó alvás. Jó ét! Naplóbejegyzés 80. szól. Számításaim szerint nagyjából 100 kilométerre vagyok a Pathfinder-től. Igazából a neve Carl Sagan emlékállomás, azonban minden tisztelettel Carlnak, annak hívom, aminek csak akarom. Én vagyok a Mars királya. Mint említettem, ez egy hosszú, unalmas út, és még mindig csak odafelé megyek. De hé, astronauta vagyok. A bazi hosszú utakból élek. A navigáció elég problémás. A lak navigációs jeladója csak 40 kilométerig működik, úgyhogy itt már használhatatlan. Tudtam, hogy ezzel gond lesz, amikor az útra készültem, ezért előálltam egy brilliáns tervvel, ami nem működött. A számítógépen részletes térképek vannak, szóval gondoltam, elnavigálok majd a jellegzetes tájképek alapján. Rosszul gondoltam. Mint kiderült, nem tudsz jellegzetes tájképek alapján navigálni, ha egyszer nincs körülötted semmilyen átkozott jellegzetesség. A landolási helyszínünk egy rég eltűnt folyó deltája, amit a NASA azért választott, mert ha vannak mikroszkopikus leletek valahol, akkor itt érdemes keresni őket. Ráadásul a víz több ezer kilométerről sodorhatott ide szikla és talajmintákat, úgyhogy egy kis ásással egy egész adag geológiai történelmet kaphatunk. Tudományos szempontból ez remek, ugyanakkor azt jelenti, hogy a laknak egy jellegtelen pusztaság ad otthont. Fontolgattam, hogy csinálok egy iránytűt. A marsjáróban bőven van elektromosság, az orvosi csomag pedig tartalmaz tűt. Csak egy a gond, a Marsnak nincs mágneses mezeje. Ezért a Phobosszal navigálok, ami olyan gyorsan száguld a bolygó körül, hogy naponta kétszer kell fel és nyugszik le, nyugatról keletre. Nem a legpontosabb rendszer, ami létezik, de működik. A 75. szolom már könnyebb dolgom volt. Eljutottam a nyugat felé emelkedő völgyhöz, amelynek sima talaján egyszerű volt vezetni, csak követnem kellett a dombok peremét. Rettenthetetlen vezetőnk után Lewis völgynek kereszteltem. Amiért kockaként rajongott a geológiáért, imádta volna ezt a helyet. Három szollal később Lewis völgy egy nagy síkságba torkolt, és tájékozódási pontok hiány megint a Phobosra kellett támaszkodnom. Van ebben valami szimbolika. Elvégre Phobos a félelem istene, és én őt választottam vezetőmnek. Nem egy jó jel. De ma végre megfordult a szerencsém. Két szolnyi sivatagi vándorlás után találtam valamit, ami alapján navigálhatok. Egy 5 kilométeres krátert. Olyan kicsit, hogy még csak el sincs nevezve. De a térképeken szerepelt, úgyhogy nekem olyan volt, mint az alexandriai világítótorony. Amint megláttam, pontosan tudtam, hol vagyok. Ami azt illeti, jelenleg a közelben táborozom. Végre túljutottam a térkép üres területein, holnap ott lesz viszonyítási pontnak a világítótorony, majd a Heimeling kráter. Alakulnak a dolgok. A következő teendőm tétlenül üldögélni 12 órán át. Jobb, ha hozzálátok. Naplóbejegyzés, 81. szól. Ma majdnem odaértem a Pathfinderhöz, de elfogyott a nafta. Már csak 22 kilométer van hátra. Jelentéktelen utazás. A navigáció nem probléma. Ahogy a világítótorony elmaradt mögöttem, felbukkant a Heimeling kráter pereme. Már rég elhagytam az Acidalia planáciát, és bőven az Ares Vallisben vagyok. A sivatagi síkságok kezdik átadni a helyüket a rázósabb terepnek, tele vulkanikus lerakódással, amit nem temetett be homok. Kellemetlenné teszi a vezetést, jobban kell figyelnem. Mostanáig egyenesen keresztül mentem a sziklás terepen. De ahogy haladok délnek, a sziklák egyre nagyobbak, és egyre több van belőlük. Néhányat meg kell kerülnöm, ha nem akarom veszélynek kitenni a felfüggesztést. A jó hír az, hogy nem kell sokáig így tennem, mert amint elérem a Pathfinder-t, visszafordulhatok. Az idő jó. Nincs észlelhető szél, nincs vihar. Szerencsés vagyok. Jó esély van rá, hogy a marsjárom elmúlt napi nyomai megmaradnak, akkor pedig azok puszta követésével is visszatalálok a Lewis völgybe. Miután felállítottam a napelemeket, sétáltam egyet. Sosem veszítettem szem elől a marsjárót, más se kell, mint hogy gyalogosan eltévedjek. De egyszerűen nem tudtam rávenni magam, hogy visszamásszak abba a szűk, büdös patkányukba. Legalábbis nem azonnal. Fura egy érzés ez. Bárhova megyek, ott én vagyok az első. Ha kilépek a marsjáróból, én vagyok az első, aki valaha ott járt. Ha megmászok egy dombot, én vagyok az első, aki valaha megmászta. Ha belerúgok egy kőbe, az a kő 1 millió éve nem mozdult onnan. Én vagyok az első, aki hosszú utat vezetett le a Marson. Én vagyok az első, aki 31 napnál több szólt töltött a Marson. Én vagyok az első, aki növényt termeszt a Marson. Első, első, első. Nem gondoltam, hogy bármiben is első leszek. 5. léptem ki az MLE-ből landolás után, és ezzel én voltam a 17. ember a bolygón. A kilépési sorrendet évekkel korábban meghatározták. Egy hónappal a kilövés előtt mind megkaptuk a magunk marsi sorszám tetoválását. Johansen majdnem nemet mondott az ő 15-ösére, mert attól félt, hogy fájni fog neki. Ez a nő túlélte a centrifugát, a hányó üstököst, a landolási gyakorlatokat, a 10 kilométeres futásokat, és fejjel lefelé pörögve kijavított egy szimulált MLE számítógéphibát. De félt egy tetováló tűtől. Öregem, mennyire hiányoznak. Jézus Krisztus, mindent megadnék egy 5 perces beszélgetésért. Bárkivel, bárhol, bármiről. Én vagyok az első, aki teljesen egyedül van egy egész bolygón. Na jó, elég a siránkozásból. Most is beszélgetést folytatok azzal, aki ezt a naplót olvassa. De kisé egyoldalú beszélgetés, de ez is valami. Lehet meghalok, de a fenébe is. Valaki meghallgatja majd a mondandómat. És ennek az útnak az a lényege, hogy rádiót szerezzek. Talán még azelőtt újra felvehetem a kapcsolatot az emberiséggel, hogy meghalok. Tessék, még egy első. Holnap én leszek az első, aki visszaszerez egy marsi szondát. Naplóbejegyzés 82. szól. Győzelem! Megtaláltam! Tudtam, hogy jó helyen vagyok, amikor a távolban megpillantottam a Twin Peaks-t. A két kis domb egy kilométerre van a landolási zónától, ráadásul annak a másik oldalán. Csak a dombok felé kellett haladnom, amíg rá nem leltem a landoló egységre. És ott volt! Pont ahol lennie kellett. Izgatottan kikászálódtam, és oda siettem. A Pathfinder ereszkedésének utolsó stádiuma egy ballonokkal befedett tetraéder volt. A ballonok nyelték el a földet érés erejét. Amikor megérkezett, a ballonok leeresztettek, a tetraéder pedig szétnyílt, és felbukkant belőle a szonda. Ez valójában két külön komponensből áll. Magából a landoló egységből és a Sojourner roverből. A landoló immobil volt, a Sojourner viszont körbevándorolt, és jól megnézte magának a helyi sziklákat. Mindkettőt visszaviszem magammal, de a landoló az igazán fontos, azt tud kommunikálni a földdel. El se tudom mondani, milyen boldog voltam, hogy megtaláltam. Sok munkába került ide érni, és sikerrel jártam. A landoló félig be volt temetve. Gyorsan és óvatosan kiestem a nagyját, bár a jókora tetraéder és a leeresztett ballonok még mindig a felszín alatt lapultak. Egy kis kutatás után megtaláltam a Sojourner-t. A kis öreg mindössze 2 méterre volt a landolótól. Homályosan rémlik, hogy messzebb volt, amikor legutóbb látták. Valószínűleg tartalékmódba kapcsolt, és a landoló körül körözve próbált kommunikálni. Hamar elhelyeztem a marsjáróban. Kicsi, könnyű és bőven befér a légzsilipen. A landoló már más lapra tartozott. Esélytelen volt, hogy az egészet visszavigyem a lakhoz. Túl nagy, de hát úgyis csak magára a szondára van szükségem. Ideje volt feltennem a gépészmérnöki sapkámat. A szonda a szétnyílt tetraéder központi paneljén volt, amihez a másik 3 oldal fémzsanérokkal kapcsolódott. Ahogy ezt a GPL-nél bárki megmondhatja, a szondák érzékeny jószágok. Nem nyomhatnak sokat, ezért nem úgy vannak megépítve, hogy ellenálljanak az erőszaknak. Elég volt egy feszítő vas, hogy lepattanjanak a zsanérok. Ezután jött a neheze. Amikor fel akartam emelni a központi panelt, az meg sem mozdult. Ahogy a másik 3 panel esetében, ez alatt is leeresztett ballonok voltak. Az évtizedek alatt a ballonok elszakadtak és megteltek homokkal. Levághattam volna őket, de mélyebbre kellett volna ásnom, hogy hozzájuk férjek. Ez még nem lett volna nehéz, hisz csak homokról van szó, de a másik 3 panel baromira útban volt. Hamar rájöttem, hogy leszarom a másik 3 panel állapotát. Visszamentem a marsjáróhoz, levágtam néhány csíkot a lakanyagából, és összefontam őket egy primitív, de erős kötélbe. Hogy erős lett, az nem az én érdemem, hanem a NASA-é. Én csak a kötélformáért feleltem. Az egyik végét hozzákötöztem egy panelhez, a másikat meg a marsjáróhoz. A járművet úgy építették, hogy rendkívül nehéz terepen, akár meredek szögekben is tudjon haladni. Lehet, hogy nem gyors, de komoly nyomatéka van. Úgy vontattam el vele a panelt, ahogy egy vidéki tahó húz el egy faröngöt. Már volt helyem ásni, és amint feltártam a ballonokat, levágtam azokat. 1 óráig tartott az egész. Aztán felemeltem a központi panelt, és magabiztosan a marsjáróhoz vittem. Vagy legalábbis így terveztem. Az átkozott cucc még így is pokoli nehéz volt. Úgy 200 kg lehet, az meg még a marsi gravitációban is egy kicsit sok. A lakban könnyedén elcipelném, de hogy esetleg IV ruhában emelgessem, kizárt dolog. Szóval vonszolnom kellett a marsjáróig. A következő mutatványom feltenni a tetőre. Az jelenleg üres volt, mert a majdnem teli akuk ellenére is felállítottam a napelemeket, amikor megérkeztem. Miért ne? Bónusz energia. Már előre átgondoltam a dolgot. Az ide vezető úton a napelemek 2 sorban foglalták el az egész tetőt, a visszaúton viszont egyetlen halomba rakom őket, hogy helyet csináljak a szondának. Ez egy kicsit veszélyesebb, mert a halom leborulhat, plusz bazi nehéz lesz olyan magasra halmozni őket. De megoldom. Nem dobhatok csak úgy át egy kötelet a marsjárón, hogy az oldaláról lógassam le a Pathfinder-t. Nem akarom tönkretenni. Persze rég tönkrement, még 1997-ben elvesztették vele a kapcsolatot. De nem akarom még jobban tönkretenni. Előálltam egy megoldással, de mára már elég fizikai munkát végeztem, és majdnem besötétedett. Most a marsjáróban vagyok, és a Sojourner-t vizsgálgatom. Úgy tűnik, rendben van, nincs rajta látható sérülés. A jelek szerint semmi sem sült meg túlságosan a fényben, a rárakódott sűrű marsi anyag megvédte a komoly napkároktól. Talán azt gondolod, hogy a Sojourner nem is lesz a hasznomra. Nem képes kommunikálni a Földdel, szóval miért foglalkozom vele? Azért, mert sok mozgó alkatrésze van. Ha kapcsolatot teremtek a NASA-val, úgy tudok kommunikálni velük, ha egy oldalnyi szöveget beletartok a landoló kamerájába. De hogy fognak ők kommunikálni velem? A landolónak csak két mozgó alkatrésze van, az irányított antenna, aminek folyamatosan a Föld felé kell mutatnia, és a kameratartó. Ki kellene találnunk egy rendszert, amivel a NASA a kamerafej mozgásával beszél hozzám. Kínosan lassú lenne. De a Sojournernek van 6 elég gyorsan forgó és független kereke. Azokkal sokkal egyszerűbb lesz a kommunikáció. Betűket írhatok a kerekekre, amiket aztán a NASA forgathat, hogy lebetűzze nekem az üzeneteket. Mindez feltéve, ha egyáltalán be tudom üzemelni a landoló rádióját. Ideje lefeküdni. Sok derékszakító fizikai munka vár rám holnap. Kell a pihenés. Naplóbejegyzés 83. szól. Istenem, mindenem fáj! De csak egyféleképpen tudtam biztonságosan elhelyezni a tetőn a landoló egységet. Építettem egy rámpát sziklákból és homokból, ahogy az ősi Egyiptomban. Márpedig, ha egy valamiből van sok az Ares Wallisban, akkor az a szikla. Először azt kísérleteztem ki, hogy milyen meredeknek kell lennie a lejtőnek. Felhalmoztam pár sziklát a landoló mellé, amit aztán felvonszoltam a rakásra, majd onnan vissza, le a talajra. Ezután meredekebbé tettem a rámpát, és megnéztem, tudom-e vonszolni rajta a landolót. Ezt addig ismételgettem, amíg meg nem találtam a legjobb lejtőszöget, 30 fok. Annál több túlságosan kockázatos volt. A landoló kicsúszhat a kezemből, és lebukdácsolhat a rámpán. A marsjáró teteje majdnem 2 méterre van a talajtól, ami azt jelenti, hogy csak nem 4 méteres rámpára van szükségem. Dologra. Az első néhány sziklával könnyű dolgom volt, de aztán kezdtek egyre nehezebbnek tűnni. Az űrruhában végzett kemény fizikai munka gyilkos dolog. Minden nehezebb, mert egy 20 kg-os szkafandert hurcolsz magadon, a mozgásod pedig korlátozott. 20 percen belül már levegőért kapkodtam, úgyhogy csaltam, és megnöveltem az oxigén mennyiséget. Sokat segített, de valószínűleg jobb, ha nem csinálok belőle rendszert. Nem volt melegem sem. Az űrruhából gyorsabban szivárog a meleg, mint ahogy a testem termelni tudja. A fűtőrendszer tartja elviselhető szinten a hőmérsékletet, a fizikai meló csak annyit jelentett, hogy a szkafandernek kevésbé kellett fűtenie magát. Több órányi döglesztő munka után végre elkészültem a rámpával, ami csak egy rakás szikla a marsjáró mellett, de a lényeg, hogy elérte a tetejét. Először is fellejárva jól megtapostam, hogy tényleg stabile, aztán felvonszoltam rajta a landoló egységet. Remekül működött. Füligérő mosolyjal szíjaztam le a landolót. Megbizonyosodtam róla, hogy biztos helye van, és még a napelemeket is felpakoltam egyetlen halomba. Miért ne használhatnám ki a rámpát? De aztán belém nyilalt. A rámpa összedől, ha elhajtok, és a sziklák kárt tehetnek a kerekekben vagy az alvászban. És hogy ez ne fordulhasson elő, szét kell szednem. Fúj. A rámpa lebontása könnyebb volt, mint a felépítése, hiszen nem kellett minden sziklát alaposan, stabilan elhelyeznem. Csak szétdobáltam őket, az pedig csak egy órába került. És íme, kész vagyok. Holnap indulok haza az új, 200 kg-os tönkrement rádiómmal.